Ebben a részben a központi idegrendszer agyvelői részéről fogok beszélni. Az agyvelő. Az agyvelő nagyobb egységei az agytörzs, amihez a nyúltvelő, a híd és a középagy tartozik, a közti agy, a kisagy és a nagyagy. Az agytörzs, a nyúltvelő, a híd és a középagy. Fehér állománya van, de igazi, egységes szürke állománya nincsen. A szürke állomány helyett elkülönülő magok, oliva, vörös mag, stb., illetve hálózatos állomány, idegsejtek bonyolult hálózata jellemző. Az agytörzs funkciója szerte ágazó, vegetatív működések központjai találhatók itt a nyúltvelőben. Keringés, légzés, vitális központjai, köhögés, tüsszentés, nyálkahártya reflexek központjai, táplálkozással kapcsolatos motoros és elválasztási válaszreakciók, nyelés, szopás, rágás, hányás, nyálelválasztás, nyálkahártya reflexek. Mozgásszabályozás, testtartási reflexek, izomtónus szabályozása és eljárás. Pályákat közvetít, az agytörzsön áthúzódó pályák összeköttetést teremtenek a gerincvelő, a kisagy, a közti agy és a nagyagy sejtjeivel. Alvás ébrenlét szabályozása. Aktiváló MM ébrenléti központok jellemzőek a középagyban. A nyúltvelő. A gerincvelő folytatása a koponyában az öreg lyukon keresztül. Hátsó részén a negyedik agykamra alapja található az agytörzs és a kisagy között. A nyílt, negyedik agykamra és a zárt részét különböztetjük meg. A zárt része hasonló a gerincvelőhöz, nyílt részére jellemző az agytörzsi hálózatos állomány. Kisaggyal összeköttetésben van az úgynevezett alsó kisagykaron keresztül. Életfontosságú vitális központok helye. Vitális központok, keringés és légzés központjai, nyálkahártya reflex központok, hányás, köhögés, tüsszentés, nyelés központ, a feltétlen reflexet kiváltó receptorok a nyálkahártyában találhatók, felszálló érző és lezálló mozgatópályák átkapcsolásának helye, a piramis pálya 85%-a a nyúltvelő alsó részén kereszteződik. A nagy agyik törzsmagvakból kiinduló pályarendszer mozgatóközpontjai találhatók meg benne, például olivamag. A 9., 10., 11. és 12. agyidegek kilépésének a helye. A vérkeringés, vérnyomás és szív működésének szabályzása. Hormonális, idegin és parakrin mechanizmusok is ismertek. A különféle idegin és humorális szabályozó mechanizmusok tulajdonképpen az ereg szűkületét vagy tágulatát, így a vérnyomás emelését vagy csökkenését eredményezik. A hormonok vérnyomás emelő hatásúak, adrenalin, érszűkítő, a vazopresszin vagy ADH víz visszaszívása révén, az aldoszteron só visszaszívás révén, illetve a tiroxin és a renin angiotenzin 2, a vese májban termelődő hormonok érszűkítő hatásúak és fokozzák az aldoszteron elválasztását. A parakrin lokálisan ható értágító humorális tényezők a hisztamin, szerotonin és az NO. Az idegi szabályozása. Központjai. Az agytörzsi hálózatos állomány nyúltvelői szakasza, illetve a gerincvelő. A magasabb agyi központokból is kap jeleket. Az agytörzsi hálózatos állomány nyúltvelői szakaszában található a presszor és a depresszor központ. A presszor központ önálló, állandó aktivitása van, érszűkítő hatású, növeli a vérnyomást és a szív frekvenciát. A depresszor központnak önálló aktivitása nincs, a receptorok felől aktiválódik szükség esetén, gátolja a depresszor központot, illetve a gerincvelői központokat, továbbá közvetlenül a szívet a 10. agyidegen keresztül. A gerincvelő hatása szimpatikus gerincvelői központi neuronokat oldalsó szárfból, az agytörzs presszor központja aktiválja, depresszor központja pedig gátolja. A magasabb agyi központokból hipotalamus, limbikus rendszer számozó ingerületek, emóciók, például düh hatása a vérnyomásra, hatást gyakorolnak a keringésre. Receptorok és ingerek. A magas nyomású mechanoreceptorok helyük az aortai ív falában, ingere a vérnyomás emelkedés, hatása a presszor központ aktiválása, a depresszor központ aktiválása, presszor központ gátlása, vérnyomás csökkenése, szív frekvencia csökkenése. Kemoreceptorok. Perifériás kemoreceptorok helye a szívhez közeli ereg falában, ingere az oxigénhiány, illetve a széndioxid, proton és kálium ion növekedés, hatása a presszor központ aktiválása, vérnyomás növekedése, szívfrekvencia növekedése. Központi kemoreceptorok a nyúltvelőben, maga a presszor központ neuronjaiban találhatók, ingere a vér széndioxid növekedése, a likvorban megnövekedett hidrogén protonok, hatása a presszor központ aktiválása, vérnyomás növekedése, szívfrekvencia növekedése. Az ingereket a receptorokból a 9. és 10. agyidegek érzőrostjai vezetik a nyúltvelőbe. Az aortaív reflex a legfontosabb vérnyomás szabályozó a mindennapi életben. Inger a vérnyomás emelkedés, receptor az aortaív falában található, depresszor központ aktiválást és presszor központ gátlást eredményez. A 9. és 10. agyideg érzőrostjain keresztül. Gerincvelői vegetatív központok gátlása, gerincvelői szimpatikus idegek aktivitásának csökkenése, a mozgató neuronok gátlása alá kerülnek, az érfalak tónusának csökkenése értáguláshoz, vérnyomás csökkenéshez vezet. A 10. paraszimpatikus agyideg közvetlenül gátolja a színuszcsomót, a szívfrekvencia csökken és a perszterfogat is csökken. A chemoreceptor reflex vagy hipoxia. Az ingere az oxigén koncentráció csökkenése, receptora a szív közelén a nagyereg falában és a nyúltvelőben. A presszor központ aktivitása fokozódik, a gerincvelői vegetatív központok serkentését, a gerincvelői idegen keresztül az érfalak tónusának fokozását éri el. Ez érszőkületet, vérnyomás növekedést okoz. A színuszcsomó működésének serkentése a szívfrekvencia növekedést okozza. A légzés szabályzása. A légzőizmok, rekeszizom és bortaközi izmok működésének szabályzását jelenti. Reflexes működés. A nyúltvelőben találhatók az úgynevezett belégző és kilégző központok. A központi neuronok a nyúltvelőből az idegrostjaikat leküldik a gerincvelőbe a légzőizmok mozgató idegsejtjeihez, mellső szarvi mozgató neuronokhoz. A légző központok működését szabályozó ingerek a vér és likvor, széndioxid és oxigén tartalma. A tüdőből származó mechanikai ingerek. Belégző központ. Belégző izmokat vezérli, külső bortaközi izmok és rekeszizom. A vér fiziológiás széndioxid tartalma folyamatosan közvetlenül serkenti. A likvor magas széndioxid tartalma az állandó inger. A vér alacsony oxigén tartalma is ingerli a 9. és 10. agyideg közvetítésével. Működését a tüdőfalában levő feszülést érző receptorok szakítják meg. Ekkor a belégző izmok elernyednek, ez a nyugodt kilégzés. A kilégző központ. Csak erőltetett kilégzésnél szerepel, a kilégző motoros neuronokat idegzi be, belső bortaközi izmok és hasizmok. Chemoreceptorok serkentik a belégző központot. A nyúltvelőben található idegsejtek a likvor protonkoncentrációját érzékelik. Oxigénreceptorok nincsenek az agyban, a likvor széndioxid tartalma az inger. Szívhez közeli nagyereg falában, perifériásan. Az inger főleg a vér oxigén tartalmának csökkenése, pH csökkenése, széndioxid szint emelkedése. A mechanoreceptorok. A tüdő falában feszülést és elernyedést érző receptorok vannak. A tüdő felfújódása kilégzést, a tüdő összeesése a belégzést váltja ki, szintén a 9. és 10. agyideg érzőrostjai közvetítésével. A nyúltvelői légzőközpont aktivitását módosíthatják, a gerincvelőből felszálló idegi hatások, mechanikai vagy hőhatások, a túl hideg vagy túl meleg, illetve ütődések, nyomások, illetve simogatások, a híd központjai, amelyek összerendezik, ritmikussá teszik a légzőmozgásokat, serkentik, illetve gátolják a nyúltvelői központokat, összehangolják a légzést a táplálkozással, a hipotalamusz és a limbikus rendszer, melyek közvetítik a belső környezeti hatásokat, illetve emocionális, érzelmi változásokat, súghaj, a nagy agykíreg, amely bizonyos határok között akaratlagos légzés szabályozást tesz lehetővé, vagy a beszéd és az éneklés kivitelezésében játszik szerepet. A híd. Pályákat közvetít, innen ered a neve. Gerincvelő, nyúltvelő, nagy agy és a kis agy és nagy agy között. Légzési központ, nyúltvelői központok működését összehangolja, például nyelés és beszéd. Nyál elválasztási reflexek központjai. Mozgásszabályozó központ, testtartási központok. Rágóizmok nyújtási reflexe, a rágóizmok nyújtásra alsó állkapocs súlya összehúzódással válaszolnak, csukott száj. A 7. és 8. agyidegek kilépési helye. A középagy. Alulról a híd, felülről a közti agy határolja. Közepén húzódik az aquaductus cerebri, amely a 4. és a 3. agykamrát kapcsolja össze. A középagy részei. Agykocsányok leszálló pályákkal, Felső ikertest látópálya oldalára végződik itt pupilla reflexek, alsó ikertest hallópálya átkapcsolódási helye, vörös mag, fekete állomány, extra piramidális rendszer, harmadik és negyedik agyidegek magvai, látórendszerrel kapcsolatos reflexközpontok. A középagy működése. Reflexei látórendszerrel és a szemmozgásokkal kapcsolatosak. Pupilla reflex, akkomodáció, éleslátás, pislogási reflex. Reflexes szemmozgások, hosszú, egy irányban mozgó tárgyakat tekintve, a szemgolyó kétfázisú konjugált reflex mozgása figyelhető meg, szemrezgés. Corneális reflex, a szaruhártya érintése a szemrés erőteljes záródását vonja maga után. Erős hanghatásra a szemrés záródik. Erős hanghatására a szemgolyók a hang irányába fordulnak. Könnyezési reflex, a szaruhártya érintése könnyezést eredményez. Állkapocs reflex, az állcsúcsra gyakorolt ütés a rágóizmok gyors összehúzódását, szájzárást okoz. Testtartás, izomtónus szabályozását végző mozgatóközpontok helye. Az alvás ébrenlét szabályozásának egyik központja. A középagyi hálózatos állományhoz köthetők azok a neuroncsoportok, amelyek stimulálják az agykérget, így részt vesznek az alvás ébrenléti ciklus szabályozásában. A legtöbb felszálló érzőpálya az agytörzsben átkapcsolódik, és így ingerli az agytörzsi hálózatos állományt, ami fokozza az agykéreg aktivitását, az ébrenlétet. Ezeknek az idegsejteknek a sérülése kómát eredményez. Általában véve a kóma eszméletvesztéshez vezető súlyos anyagcsere állapot, cukorbetegség, különféle mérgezések vagy agyi sérülések, baleseti, agyvérzés vagy tumor által okozott tudatvesztés. A kómának különböző mélységi szintjei vannak. A felületesebb kómában a beteg fájdalom ingerre célzott elhárító mozdulatot tesz, de nem ébred fel. Mélyebb kómában fájdalom ingerre csak önkéntelen, céltalan mozdulattal reagál. Tovább mélyülő kóma esetén a reflexek, így a tiárd reflex, a fényre beszűkülő pupilla, vagyis a pupilla reflex kiesnek, de a légzés és a keringés fennmarad. Az agyhalál küszöbén ezek a életfontos működések is már csak a gépek és gyógyszerek segítségével tarthatók fenn. Alvás. Az aktív viselkedés hiánya egyfajta öntudatlan állapot. Az alvás alatt az élőlényeknek bizonyos periodicitással a környezettel való kapcsolatuk és motoros aktivitásuk nagy mértékben csökken. Az ember alvása az egész élettartam egyharmadát teszi ki. Az ébrenlét és alvás aránya életkortól függően jellegzetesen változik. Újszülött korban rövid alvás és ébrenlét periódusok váltják egymást, az alvás tartalma 17-18 óra. 3-5 éves korra az alvás tartalma 10-12 órára csökken, és nappal még mindig vannak alvásperiódusok. Serdülőkorban alakul ki a felnőtt alvás ébrenlét mintázat, 7-8 óra alvás egy tömbben éjszaka. Időskorban az éjszakai alvás tartalma ismét csökken, és a kisgyerekkori mintázatra emlékeztetve nappal gyakori, rövid, felületes alvási periódusok jelentkeznek. Az elektroencefalográf EEG segítségével az alvásnak több szakaszát különböztethetjük meg. Két alapvető fázis ismert. A REM és a non-REM. A REM Rapid Eye Movement fázis, ahol az EEG nagyon aktív, olyan hullámokat mutat, mintha a személy ébren lenne. Ezt a szakaszt nagyon gyors, széles, rendezetlen szemmozgások jellemzik, amelyek szabad szemmel is láthatóak. Ezt nevezzük REM szakasznak, azaz gyors szemmozgások szakaszának. A REM szakasz jellemzője, hogy a szívverés is gyorsabb, a légzés gyorsul, az agy anyagcseréje felgyorsul, azaz látszólagos ébrenlét van a nyugvó testben. Ekkor történik az álmodás. Esetenként a hímvesző megmerevedik, függetlenül az álomtartalom szexuális jellegétől, még a csecsemőknél is. 8 órás alvás alatt 4-5 REM szakasz található. Ezek általában 15-45 percig tartanak. Az alvási szakasz elején rövidebbek, majd folyamatosan hosszabbodnak, az újszülöttek alvásuk felét ilyen fázisban töltik, míg ez az arány időskorra mindössze 18%-ra csökken. Esetenként az agy éber állapotánál is nagyobb mértékben aktivált, ugyanakkor mind az érzékszervi beáramlás, mind a mozgási rendszer gátlása alatt áll, a vázizomlázat ellazult, időnként lokálisan megrándul. Ezért valóban találó a paradox alvás megjelölés. Az EEG éber állapothoz hasonlít, béta hullámok vezethetők el, az agyi keringés növekszik és nő az agy hőmérséklete is. Az alvás többi részére ezek a jellemzők nem illettek rá, így a másik szakaszt öt összefoglalóan non-REM fázisként emlegették. A non-REM alvás lassú hullámú alvás során az érzékszervek gátlás alatt állnak, az agyi működés és a testi működések jelentős csökkenésével jár, az EEG-ben alfa, delta és téta hullámokat lehet mérni, a szívfrekvencia és a légzés szám csökken, a vegetatív rendszer paraszimpatikus túlsúlya jellemző, a test hőmérséklet csökken, egyes hormonok, növekedési hormon termelődése nő. Az alvás folyamat tehát két alvás típus, a non-REM és a REM alvás ciklikus váltakozásából épül fel alvás ciklus. A non-REM alvást 90-120 percenként REM periódusok szakítják meg, melynek tartalma estétől reggelig nő. Az alvás folyamatot jelentősen befolyásolja az előzetesen ébren töltött időtartalma és minősége is. A nehéz fizikai munka a lassú hullámú alvás arányát növeli. A szellemi munka, a stressz, a lelki terhelések a REM fázis arányát növelik. Alvás megvonáskor a REM 100%-osan bepótlódik. Az alvás ébrenléti ciklus szabályozása. Egy cirkadián ritmus, napi ritmus, olyan nagyjából 24 órás ciklus, ami az élőlények fiziológiai folyamataiban, illetve viselkedésében nyilvánul meg. A cirkadián ritmusokat az élőlény saját belső időmérő rendszere irányítja, de bizonyos külső hatások, például fény, szinkronizáló jellegűek. Kísérleti személyeket 6 hónapig megfosztottak az külső időtagoló tényezőktől nappalok és éjszakák, olyan speciális lakásokban éltek, ahol nem voltak ablakok, nem használhattak telefont, tévét, rádiót, nem volt órájuk és semmi kapcsolatuk nem volt a külvilággal. Ilyen körülmények között a kísérleti személyek alvásának ciklicitása fennmaradt, de elalvási idejük mind későbbre tolódott, a ciklusidő meghaladta 24 órát és 25 órához közelített. Tehát igen kontrollált körülmények között végzett kísérletek szerint az átlagos felnőtt ember cirkadián periódusa csak némileg haladja meg a 24 órát, 24 óra 11 perc plusz-minusz 16 perc, mikor a törzsfejlődés során kialakult, talán lassabban forgott a Föld. Az alvás periódus ciklicitását a külső tényezőt ugyan valamelyest befolyásolják, de alapvetően egy belső óra szabályozása érvényesül. Az alvás program időzítését a látóinger kereszteződés felett a hipotalamuszban elhelyezkedő magrendszer szabályozza. Ennek a magrendszernek a roncsolása patkányokban az alvás periódusok ritmusának teljes felborulását okozza. Más oldalról viszont az alvás időzítését a melatonin és a szerotonin elválasztás szabályozza. A melatonin a tobozmirigyben szabadul fel, sötétben választódik el, a világosság megszakítja termelődését. A szerotonint az agytörzsi hálózatos állomány egyes neuroncsoportjai termelik. A melatonin és a szerotonin alvás elősegítő szerepe a fenti hipotalamikus magban érvényesül, amelyben melatonin receptorokat mutattak ki. A híd és a közép agy hálózatos állományában aktiváló struktúrák vannak, e területek ingerlése az ébrenlétre jellemző állapotot eredményez. Ezek a neuronok felszálló érzőpályákon keresztül kiterjedt kapcsolatban állnak az érzékszervekkel. Miért alszunk? A REM és non-REM más-más biológiai funkciót szolgál. A non-REM alvás az ébrenlétben egyre inkább kimerülő, illetve elhasználódó kémiai-fiziológiai folyamatok regenerációját segíti elő, a lemerült energiakészletek visszaállítását biztosítja. A REM alvás elősegítheti az agy fejlődését, szerepe lehet a memóriafunkcióban. Ilyenkor lehetőség van új szinapszisok létrehozására, ami előfeltétel a tanulásnak, az információfeldolgozásnak és a hosszú távú memória kialakulásának. Egy teljesen ellentétes elképzelés szerint a REM fázis a felesleges memóriák törlését szolgálja. Az álom funkciójának leírásában több vetélkedő elmélet ismert. Evans elmélete szerint az alvás az agy működésének egy olyan szakasza, amikor az mintegy lekapcsolódik a külvilágról, és ezt az úgynevezett offline időt használja fel a nap során beérkezett információmennyiség újraszervezésére. Evans nézete szerint agyunk egy óriási adatbázissal és vezérlő programmal ellátott számítógéphez hasonlítható, amelyben a programok és az adatok egy része öröklött, míg más része szerzett, a környezethez való alkalmazkodás során alakul ki, és a mindennapi tapasztalataink módosítják. Az alvás során, különösen annak REM szakaszában, agyunk ebben az online-offline üzemmódban tulajdonképpen függetleníti magát a szenzoros és a motorikus pályáktól, mielőtt számos addig zárt adatbank és program nyílik meg, és válik módosíthatóvá vagy újra szervezhetővé a napi élményeknek megfelelően. Ebben az elméletében a REM szakaszban zajló offline adatfeldolgozás egésze zömmel nem tudatos állapotban megy végbe, ám agyunk alvás közben olykor online üzemmódba is kapcsol, amikor is a tudatos elme rápillanthat a cikázó újra szerveződő adatfolyamatok egy kicsiny részére, mivel az agy a megpillantott információkat éppen úgy akarja értelmezni, mint amikor éber, az álmok sokban hasonlítanak a napközbeni élményeinkhez. Even szerint tehát az álom nem más, mint a REM alvás alatt rendszerezett hatalmas mennyiségű információ kis töredéke, amelyre a tudat egy futó pillantást vetett, és sokban az ébrenléti élményeinkre emlékeztet. Crick és Mitchinson elméletüket arra alapozták, hogy az agykéreg gazdagon összekapcsolt idegi hálózatokból áll. Ezt az összetett rendszert leginkább egy pókhálóhoz hasonlíthatjuk. Az ilyen hálórendszerek azonban információ túlterhelés esetén nem képesek megfelelően működni. A folyamatos érkező ingerek rövid idő alatt túlterhelnék ezt az érzékeny hálózatot, ezért az agynak olyan mechanizmusra van szüksége, amely zavarszűrésre és a hálózat újragondolására képes. Az ilyen zavarszűrő mechanizmus rendszerint akkor működik a legjobban, amikor a rendszer lekapcsolódik a külső bemenetekről. Crick és Mitchinson szerint ez a mechanizmus a REM alvás. Az álmok hallucinációs jellege nem más, mint a hálózat napi tisztításához szükséges véletlenszerű sejtaktivitás. A REM alvás során az agy bőségesen el van látva az agytörzsből származó és a kéreg felé haladó idegi impulzusokkal. A neuronbiológiai magyarázat szerint ezek a jelek törlik ki a napközben felhalmozódott téves idegi asszociációkat. Amikor a hálózat megtisztítása megtörtént, felébredünk. Éppen a fentiek miatt is, Crick és Mitchinson szerint nem túl jó ötlet az, amikor megpróbálunk az álmainkra emlékezni, ami tulajdonképpen a pszichoanalízis egyik sarokköve, hiszen az ilyen visszaemlékezés éppen azoknak a gondolkodási mintáknak a megőrzését segíti elő, amelyeket valójában jobb volna elfelejteni, vagyis azokat a mintázatokat fixálja, amelyeket a rendszer megpróbált áthangolni. Az álmodás jellegzetességei. A spontán felidézett álmaink döntő többsége az alvás a REM fázisaiban keletkezik. Hosszúak, jelenetszerűek, szinte minden, amit álmodunk, történetek formájában, öltestet, érzelmi átteséseken gazdagok, átélésekben gazdagok és általában bizarrak, vizuálisak, kisebb mértékben hallási, részben beszédhangra vonatkozó élményeket is tartalmaznak. Csak elenyésző mértékben építkeznek hőérzékelési, tapintásérzékelési, valamint szaglási és ízérzékelési élményekből. Sosem tartalmaznak fájdalomérzékelést. Változatos elemi színezükben a negatív emóciók dominálnak. Leggyakoribbak a szorongás, a félelem és a meglepődés. Tartalmuk gazdag, változatos, hiperasszociatív jellegű, vagyis az egymással igen kevésbé kapcsolatos emlékek, képek, benyomások szokatlan, bizarr, sűrített kombinációját képezik. Az álom tartalmi gazdagsága és vizuális élénksége összefüggésben áll az illető REM-fázis szemmozgási sűrűségével. Meddig bírjuk ki alvás nélkül? A csúcs 201 óra és 13 perc. Az alvás megvonás miatt a harmadik nap után képzelődések, téveszmék, érzékcsalódások léptek fel, valamint mozgási zavarok is jelentkeztek, mint például a kezek remegése vagy a finom mozgások koordinációjának gyengülése. Azt találták, hogy az érzékcsalódások másfél óránként jelentkeztek, hasonlóan a REM-fázisok ciklikusságához normális alvás esetében, mintha az agy a normális ciklust akarta volna fenntartani mindenképpen. A verseny végeztével a győztes mindössze 13 órát és 13 percet adott körülbelül normálisan. A REM-fázis és ezzel együtt az álmodás fontosságát bizonyító kísérleteket végeztek 1960-ban. Az alvó egyéneket mindannyiszor felébresztették, amikor úgy tűnt, elkezdődik náluk a REM-fázis, majd azonnal hagyták tovább aludni. A nem REM-fázisban folytatódott, hanem a szemmozgások nélküli non-REM-fázis tért vissza. A REM-fázisok miatti ébresztések száma az idő elteltével megsokszorozódott, a kezdeti pár alkalomból a végére több mint 20-szor kellett felébreszteni a kísérleti szebényeket. Majd több ilyen éjszaka eltelte után engedélyeztek nekik 5 nyugalomban eltöltött éjszakát. Bár az ébresztések másodpercnyiek voltak csupán, így a kísérletben résztvevő szegények legalább 7 órát aludtak éjszakánként, mégis másképp viselkedtek nappal, mint az normálisan elvárható lett volna. Ébren töltött óráik alatt sokkal ingerlékenyebbek voltak, sokkal idegesebben viselkedtek. A nyugalomban töltött 5 éjszakán a REM fázisban eltöltött idő megkétszereződött, azaz a szervezet igyekezett az addig felhalmozódott lemaradást minél hamarabb bepótolni. Az izomtónus, testtartás, az agytörzs mozgás szabályozó működése. Izomtónus. Az akaratlan, állandó, kismértékű izomfeszülés hátterében az izmok nyújtási reflexe áll. A mozgások alapja az izomtónus megváltoztatása a testtartásban alapvető jelentőségű. A testtartást az úgynevezett antigravitációs izmok, törzsizmok, felső végtag hajlító és az alsó végtag nyújtó izmai meghatározott jellegű tónus eloszlása teszi lehetővé. A testtartás szabályozásában szerepet játszó receptorok, egyensúlyérző vesztibuláris rendszer receptorai, a belső fülben az labirintus szerv, zsákoska, tömlőcske, félkörös ívjáratok tájékoztatják az idegrendszert a fej térbeli helyzetéről, a fej elmozdulásáról. Izmok, inak, ízületek receptorai, a bőrnyomás receptorai és a látás receptorai. A testtartás szabályozásában szerepet játszó mozgató neuronok az agytörzs területén elhelyezkedő különféle magcsoportokban, illetve a hálózatos állományban találhatók. Az agytörzsi testtartási reflexek, járási reflexek. A járással kapcsolatos mozgások összerendeződését az agytörzs a kisaggyal együtt biztosítja. Pozitív támasztási reflex. Ha mindkét talp a test súlyával a talajra nehezedik, a két alsó végtag hajlító és feszítő izmai megfeszülnek, és alkalmassá teszik a végtagokat a test tartására. Tónusos nyaki reflex. Hanyat fekvő csecsemő fejét oldalra fordítva az arc felüli végtagok megfeszülnek, az ellenoldalon behajlanak. Lapirintusos tónusos reflex. Reflex. Ha a hátán megtámasztott csecsemő fejét hirtelen hátra ejtjük, mind a négy végtag feszülésbe kerül. A fej hirtelen előrehajtása mind a négy végtag hajlítását eredményezi. Gyorsulás által kiválasztott testtartási reflex. A test gyorsulása esetén a labirintusból érkező impulzusok hatására a vázizomzat tónus eloszlása úgy változik meg, hogy az egyenes testtartás megmaradjon például hirtelen induló vagy fékező járműben. A közti agy. Állománya a harmadik agykamra körül szerveződik. Részei az epitalamus, talamus, hipotalamus. Legfontosabb kéreg alatti érző és koordinációs központ. Fontos a része a törzsmagvakból kiinduló mozgatórendszernek. Vegetatív és neuroendokrin központ. Az epitalamus részei. A harmadik agykamrát bélelő ependima réteg, amely fontos szerepet játszik az agy gerincvelői folyadék képzésében, összetételének ellenőrzésében. A tobozmirigy. Az alacsonyabb rendű gerincesek tobozmirigye fényérző szerviz sajátosságokat mutat. Emlősökben mirigyes szerkezetű melatonin termel, amely gátolva az ivarmirigyek működését befolyásolja a kedélyállapotot, magas szintje depressziót válthat ki, mivel a fény gátolja az elválasztását, alvás folyamatok kiváltásában jelentős. A talamus. A harmadik agykamra két oldalán elhelyezkedő páros magcsoport. Kapcsolatban áll az agytörzsi hálózatos állománnyal és magvakkal, az összes felszálló érzőpályával, a kisaggyal, a nagyaggyal. Feladata. A kéreg alatti érzőközpont minden érzőpálya, kivéve szaglópálya, amely oldalágakat küld, átkapcsolódik rajta, érző információk integrálása, előzetes feldolgozása történik itt. Szerepet játszik a tudat fenntartásában. Alvás és ébrenléti állapot szabályozása része az agykérgi aktiváló rendszereknek. A törzsmagvakból kiinduló mozgató rendszer része. Talamus sérülésének tünetei. Alvászavarok, kóma, memóriazavarok, izomtónus és mozgászavarok. A hipotalamus. A harmadik agykamra felé törcsélszerűen elkeskenyedő része körüli terület. A hipofízissel egy nyel köti össze. Szoros kapcsolatban áll a limbikus rendszerrel. Egyesek szerint annak része. Hipotalamus működése. A hormonális rendszer irányítója, víz és sóháztartás idegrendszeri központja. Vegetatív idegrendszer egyik legfelsőbb központja. Szimpatikus és paraszimpatikus hatások összehangolója. Ösztönös magatartást kialakuló mechanizmusok. Táplálkozási magatartás szabályozása, éhség-jólakottsági központ, a vízfelvétel szabályozása, szomjúságközpont, testhőmérséklet szabályozása, hűtő-fűtőközpont, szexuális magatartás kialakítása, érzelmi reakciók tű kiváltása, biológiai óra. Kisejtes állománya révén a hormonális rendszer irányítója gátló és serkentő faktorokat termel, amelyek a hipofízis elülső lebenyére hatnak. A hipotalamusz az a végső közös út, amelyen át a hipofízis az irányítást kapja, mivel a hipotalamusz gyakorlatilag a központi idegrendszer összes többi területéről kap információt. A hipotalamuszban helyezkednek el azok a neuronok, a nagysejtes magok, amelyek termelik az ADH-t és az oxitocint. Ezeknek a idegsejteknek az axonjai egészen a hipofízis hátulsó lebenyéig húzódnak és ott végződnek. A neurohormonok itt tárolódnak és szükség esetén felszabadulnak, neuroszekréció. Ez a magcsoport egyben a szomjúságközpont, amely aktiválódásának ingere a vér ozmotikus koncentrációjának emelkedése, ezért a vízfelvétel szabályozásának központja. A hipotalamusz a vegetatív és a szomatikus idegrendszer működésének az összehangolója. Feladata a Cannon-féle vészreakció megszervezése. Flight or fight, harcolj vagy menekülj reakció. Fenyegető környezet, bekövetkezett ártalom vagy nagy fizikai erőkifejtés során a szervezet mobilizálja az erőforrásait és felkészül a védekezésre vagy a menekülésre. Mozgósítja a szervezet erőforrásait. A folyamat alatt szinaptikus idegrendszeri aktiválódást történik, amit a hipotalamusz integrál. A táplálékfelvétel szabályozása. A hipotalamuszban található az éhségközpont, melynek ingerlése táplálékfelvételt, írtása a táplálkozás elmaradását eredményezi. A szintén itt található jól lakottsági központ fordítva működik. Az éhség érzetét elsősorban az alacsony vércukorszint és a gyomor üressége jelzi. A jól lakottság jelzései a gyomor teltsége mechanoreceptorok révén, magas inzulinszint, magas vércukorszint, ami emeli az inzulinszintet. Bombezin és társai, amelyek táplálkozás során a bélben termelődő peptidek. A hőszabályzás. Az ember állandó testhőmérsékletű maghőmérséklete 37 Celsius fok. Ez a végtagokon lehet változó. A szabályozott folyamatok, melyek az állandó testhőmérsékletet biztosítják, a hőtermelés, a hőleadás és a hőfelvétel, egyensúlyuk biztosítja az optimális állandó testhőmérsékletet, amely a homeosztázis egyik fontos paramétere. Hőtermelés, amely nyugalomban, főleg a zsigerek munkában az izmokhoz kapcsolható. Az alaphőtermelést az alapanyagcsere lebomló folyamatai biztosítják, melyek során a szerves vegyületek energiatartalmának csupán 40%-a konzerválódik ATP formájában, és a többi 60%-a hővé alakul. A hőtermelés a testtömeggel arányosan nő. Didergéses hőtermelés során az izmok remegése fokozott munkája fejleszt továbbá hőt, négyszeresen, hiszen az izom összehúzódásához szükséges ATP bomlásakor felszabaduló energia egy jelentős része szintén hővé alakul. Nem didergéses hőtermeléskor egyes hormonok hatására, például tiroxin, fokozódó zsír, glikogén bontásakor felszabaduló hő biztosítja az állandó hőmérsékletet. A hőtermelő szervek az izmok, a máj és a vesék. Hőleadás módjai. Vezetés különböző hőmérsékletű érintkező felületek között játszódik le. Áramlás, amikor a meleg levegő kisebb sűrűségű, ezért felszáll. Sugárzás, infrasugárzás által. Párolgás útján, mely különböző mértékben, de állandóan zajlik. A bőr felszínéről a verejték párolgása hőt von el a kitágult bőr ereinek véréből. A hőszabályozás központja a hipotalamuszban van, ahol két ellentétes hatású mag, hűtőközpont és fűtőközpont, működésének az egyensúlya biztosítja az állandó testhőmérsékletet. A szabályozás a negatív visszacsatolást elvén alapszik. A fűtőközpont integrálja azokat a mechanizmusokat, amelyek az alacsonyabb külső környezeti hőmérséklet esetén is biztosítják az optimális testhőmérsékletet. A bőr erei összehúzódnak, a lebontó anyagcsere mértéke nő, az adrenalin-tiroxin elválasztás nő, didergéses hőtermelés beindul, a szőrzetborzolás kialakul, amennek köszönhetően a szőrszálak között egy jól hőszigetelő légréteg alakul ki, viselkedésbeli változások tapasztalhatóak, összességében szimpatikus reakció. Hűtőközpont, amelynek aktivitása során a bőr erei tágulnak, a bőr véráramlása nő, A verejtékezés fokozódik, a légzés fokozódik, miáltal a tüdőn keresztül leadott hőmennyiség nő, a lebontó anyagcsere mértéke csökken, viselkedésbeli változások következnek be, paraszimpatikus a reakció. A termoreceptorok a belső szervekben, máj, illetve a hipotalamuszban és a bőrben találhatók. A láz. Lázról akkor beszélhetünk, ha a testhőmérséklet 38,2 Celsius fok fölé emelkedik. Lázas állapotban a maghőmérséklet azért emelkedik, mert a hipotalamikus kell érték magasabbra állítódik, különféle vegyületek, pirogének, például egyes fehérvérsejtek által termelt vegyületek, citokinek, továbbá a különféle kórokozók bomlás termékeinek hatására. A pirogének prostaglandinokat szabadítanak fel, amelyek serkentik a fűtőközpont működését. A hipotalamusz hőérzékeny neuronjai a normális testhőmérsékletet alacsonynak érzékelik, és ennek megfelelően működtetik a lehűlés elleni szabályozást. A láz az immunválasz fontos eleme, mivel magasabb hőmérsékleten a kórokozók szaporodása csökken, az immunrendszer működése fokozódik, limfocitárk osztódása, interferonok képződése. Első szakasz a didergés, hőtermelés beindulása, a bőr erejének szűkülése, mivel a kell érték magasabbra állítódott. A testhőmérséklet emelkedik. A láz állandó szakasza alatt a hipotalamusz neuron csoportjai ezt az emelkedett maghőmérsékletet tartják stabil szinten. A hőleadás ekkor egyenlő a hőtermeléssel, a bőr meleg, de a verejtékezés még nem indul meg. A harmadik szakasz a verejtékezés, mivel a kell érték visszaállítódik, így beindul a hűtés. Egy fokos hőváltozás 500-1000 ml folyadékvesztességet jelent. A testhőmérséklet visszaáll az eredeti értékre. Lázcsillapítás. A láz bizonyos értéktartományban segíti a gyógyulási folyamatokat, azonban 41 Celsius fok felett életveszélyessé válik, mivel magasabb hőmérsékleten megváltozik az enzimek térszerkezete, aktív centruma, ami az anyagcserére folyamatok leállásához vezet. Ezért a lázat 39 Celsius fok felett csillapítani kell. Erre több lehetőség van. Gyógyszeresen paracetamol, aszpirin, ibuprofen segítségével, amelyek gátolják a prostaglandinok felszabadulását. Fizikai módszerekkel, például hűtőfürdő, borogatás alkalmazásával. A kisagy. A hátsó koponya gödörben található, két féltekéből áll. Kisagykarok kötik össze az agyvelő többi részével, alsó, középső és felső kisagykar. Kívül helyezkedik el a körülbelül 1 mm vastag szürke állomány, a kisagykéreg, belül található a fehér állomány, melle benne a kisagyi magvak vannak, melyek a kisagykéreg neuronjainak átkapcsolási helyei. Mozgáskoordinációs központ az izomtónus szabályozásában, testtartásban, izommozgások összerendezésében, a pontos, bonyolult, célvezérelt mozgások kivitelezésében játszik szerepet. Az idegrendszer szinte valamennyi részéből kap információt a kisagykaron keresztül. Egyensúly érzékelő központból, belső fül labirintusából, a szemből, a gerincvelőből, illetve az agytörzsből, amelyek a testbőr és izomreceptoraiból szállít információkat a kisagynak, nagy agykéregből, amelyek leszálló pályarendszerekkel kapcsolja össze a kisagyat. A kisagy információkat kap az akaratlagos mozgásokról, az agykéregből, valamint a testhelyzetéről, az izmokból, inakból és ízületekből, egyensúlyozós szervekből, szemből. A kisagynak nincs közvetlen kapcsolata az alsó gerincvelői motoros neuronokkal, hanem hatását közvetve az agykérgi és az agytörzsi neuronok befolyásolásán keresztül fejti ki. A kisagy pontos mozgásokat koordináló működését úgy fejti ki, hogy csak azok a mozgások valósulnak meg, amelyeket a kisagy nem gátol, azaz negatív mintával dolgozik. Sérülésekor mindenféle célvezérelt mozgás végrehajtása lehetetlenné válik. A kisagy sérülése ataxiához vezet, a kéz mögé vagy elé nyúl a tárgyaknak, állás közben támaszkodni kell, járás a részegéhez hasonló, folytonos izomremegés, beszéd, írás, rajzolás komoly zavarokat szenved. Az alkohol hatása a központi idegrendszer működésére. Az alkohol két ingerület átvívő anyagreceptorához is kötődik, megváltoztatva azok működését. A gátló GABA receptorokat serkenti, a serkentő glutamát receptorát gátolják. A GABA és a glutamát az agy több részén is fontos szerepet játszik, különösen a limbikus rendszerben, a kisagyban és a középagyban, ezért elsősorban a felsorolt területek működésében okoz zavarokat az alkohol, aminek köszönhetően csökken az agresszió féken tartása, Gyakori az emlékezetkiesés, memóriazavar, tapasztalható a részegek tántorgása, egyensúlyvesztése, tagolatlan beszéde. Az alkoholistáknál a GABA receptorok száma csökken, a glutamát receptorokén nő, a szervezet így próbálja visszaállítani a normális állapotot. A receptorok számának változása miatt egy idő után már nem a normális működéshez, a normális működéshez is szükség van alkoholra, annak hiányában súlyos tünetek jelentkeznek. Ez az elvonás. A nagy agy. A központi idegrendszer legfejlettebb, tömegét tekintve legjelentősebb része 1300-1400 g, 1350 köbcentiméter. Egy mély, hosszanti árok alapvetően két féltekére osztja, ezeket a kérges test pályái kapcsolják össze. A nagy agy nagyobb egységeit az egyes koponyacsontoknak megfelelően tagoljuk, így megkülönböztetünk homloklebenyt, szaglóközpont, beszéd, írás, összerendezett szemmozgások, elsődleges mozgatókéreg, fali lebenyt, elsődleges testérző központ, nyakszirti lebenyt, a látás központja, illetve halánték lebenyt, hallás és beszédértő központ. Az agy felszínét kisebb-nagyobb barázdák úgynevezett tekervényekre tagolják. Lefutásuk egyéni különbségeket mutathat, ugyanakkor fővonalaikban mindenkiben hasonló. A tekervények lényegében az agy felületét növelő képződmények. 2200-4 cm. Az agyvelő keresztmetszetén jól látszik, hogy állománya két részre különül. A felszíni szürke állományra, amely a nagy agykérget alkotja, illetve a belső fehér állományra, amelyben neuroncsoportokat, úgynevezett törzsmagvakat találunk. A nagy agykéreg. Neuronok sejtestjei alkotják körülbelül 90 milliárd. Vastagsága változó, 2-4 mm lehet. Törzsfejlődéstani szempontból az agykéregnek két része van. A neurokortex. Az agykéreg törzsfejlődéstanilag legfiatalabb és legkifejlettebb része. Emlősökben és az emberben az agykéreg túlnyomó részét adja, 6 szövettani rétegre különül. Két alapvető sejtípust különböztethetünk meg. A második és negyedik rétegben szemcsesejtek, a harmadik és ötödik rétegben piramis sejtek jellemzők. A rétegek. Felületes réteg, külső szemcsesejtes réteg, külső piramis sejt réteg, a piramis sejtek axonja a sejtest közepéről indul a fehér állomány irányába, belső szemcsesejtes réteg, belső piramis sejt réteg és plexiform réteg. Az allokortex, továbbá bontható paleo és archiokortexre, három rétegű, a legősibb, szaglószervvel kapcsolatos, ez képezi a szaglólebenyt. Érzelmi reakciókkal, memóriával is kapcsolatos. Az agykéreg különböző működésű területeinek szerkezete eltérő az egyes rétegek fejlettségét tekintve. Megkülönböztetünk motoros kéreg részleteket, például a homloklebenyben, ahol az ötödik réteg piramis sejtjei dominálnak, érző kéreg részleteket, például a fali lebenyben, ahol inkább a negyedik réteg szemcse sejtjei fejlettek, illetve asszociációs kéreg területeket, amelyek átmenetet mutatnak az előző kettő között. A nagy agy neuronjainak 99,95%-a asszociációs neuron, a többi 0,05%-a mozgató idegsejt. Az agykéreg oszlopos működése. A 200-300 mikrométer átmérőjű, 2,5-3 mm magas hengeridomú modulok az agykéreg funkcionális egységei. Körülbelül 5000-10000 sejt alkot egy modult. A sejtek főleg egy modulon belül függőlegesen kommunikálnak, az oszlop működésekor egyszerre kerülnek ingerületbe. Egy modul körülbelül 100-200 másikkal tart kapcsolatot. Az oszlopok lehetnek on vagy off üzemmódban. A bekapcsolt oszlopokat kikapcsolt oszlopok veszik körül. A kérgi oszlopokban a gátló sejtek megakadályozzák az ingerület oldalirányú terjedését, így az egyes modulok a szomszédos hengerektől mintegy hermetikusan izoláltak. Az oszlopok felépítése határai dinamikusan változnak, egy sejt hol az egyik, hol a másik oszlophoz tartozik. Broodman 1909-ben a kéreg 52 mezőjét különítette el a mikroszkópos sajátosságok, rétegek fejlettsége aránya sejtípusok méretek alapján, az úgynevezett Broodman areák funkcionális egységeket teremtenek. Megkülönböztetünk érző, mozgató és asszociációs kéreg részleteket. Az elsődleges mozgató kéreg, negyedik Broodman area. Indítja el az akaratlakos mozgásokat, végzi a konkrét kivitelezést. Másod és harmadrendű motoros központok, a szupplementer motoros kéreg koordinálja a két kézzel végzett összetett mozgásokat, ez a hatodik Broadman area. A premotoros kéreg összetett mozgások előkészítése, tervezése. Beszéd mozgató központ a Broca area. Frontális tekintési központ a nyolcadik Broadman area, akaratlagos szemmozgások koordinálása. Az elsődleges testérző kéreg az első, második és harmadik Broadman area. A testérzetek bőr, izmok, inak, mechanikai, hő és fájdalom érzetének kialakulása. A primer látókéreg a 17. Broadman area, a látópálya végződési felülete, fényérzet kialakulása. A másodlagos, harmadlagos látómezők, asszociációs látómezők, a 18. és 19. Broadman area, az olvasás, alaklátás, arcfelismerés és vizuális memória helyei. A primer hallókéreg a 41. Broadman area, a hallópálya végződési területe, hangérzet kialakulása. A szekunder hallókéreg a 42. Broadman area, a beszédértés, asszociációs hallómező, akusztikus memória helyei, ez a Wernicke area. A fehér állomány. Lényegében pályák alkotják, amelyek három csoportra oszthatók. Az agykéregbe felszálló, illetve az abból eredő leszálló projekciós pályák, az egyféltekény belül az egyes lebenyeket összekapcsoló asszociációs pályák, a két féltekét összekapcsoló pályák, amelyek a kérges testet hozzák létre a két félteke határán. Nagyagyi törzsmagvak. A nagy agy fehér állományában idegsejtcsoportokat, úgynevezett törzsmagvakat találunk, amelyek korábban az extrapiramidális rendszernek nevezett mozgatórendszer kiinduló egységei. Farkosmag, putamen és klaustrum.